Kedves testvéreket, eljöttünk a konferenciának utolsó igei alkalma. Kezdjük úgy, hogy elcsendesedünk és imádkozunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked ezt az egész hetet, benne azt a sok igét, veled való találkozás, azt, hogy lehajoltál hozzánk, oda, ahol épp vagyunk. Urunk, ha ezt végig gondoljuk, megrendül az életünk. Ha pedig nem, akkor könyörülj, hogy belerendüljön. Hogy ne járjunk úgy, mint Jeruzsálem népe, Izrael, hogy nem ismerte fel meglátogatása idejét. Mert nincs annál nagyobb esemény, mint hogy te látogatást teszel ezen a földön és az életünkben. Az a legnagyobb látogatás, hogy te jössz hozzánk, hogy érdeklődsz felőlünk, hogy könyörülni akarsz rajtunk, meg akarod fordítani az életünknek a szekerét, hogy jó irányba haladhassunk. És köszönjük, Urunk, mindazt, amit az elmúlt napokban adtál nekünk, azt, hogy foglalkoztál az életünkkel, rámutattál nyomorúságunkra, de megmutattad kegyelmedet, megmutattad azt, hogy bárhol vagyunk, erős kezeddel ki tudsz emelni, sőt újjá tudsz formálni, és elkezded azt, hogy olyanok legyünk, mint Te, Úr Jézus. És add a szívünkbe azt a vágyat, hogy szeressünk, akarjunk olyanok lenni, mint Te vagy. Hogy ez legyen az imádságunk, hogy formálj, Uram, ez a képedre és hasonlatosságodra. És kérünk, hogy most, mielőtt visszamennénk oda, ahonnan jöttünk, Urunkat, hogy átéljük, hogy már más szívvel megyünk. Mutasd nekünk új célokat, feladatokat, mutasd meg, hogy Te mit is vársz tőlünk, és add, hogy felismerjük azt az életprogramot, amit készítettél a számunkra, hogy az út végén valóban átéljük, hogy ott állsz, vársz minket, és találkozunk veled, hogy leborulhatunk. De add, hogy előbb itt boruljunk le, ebben az életben, a Te kereszted előtt. És kérünk, hogy kiontott véreddel most tisztára minket minden bűntől, tedd újjá szívünket, gondolkodásunkat, és könyörülj, hogy a lélek által tudjunk az ige szerint élni, haladni a Te dicsőségedre, és Uram úgy formálj, hogy valóban Krisztus hordozók lehessünk, a Te bizonságtevőid ebben a földi életben. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
Amen. Amen.
Lukács evangélium a 19. fejezetének az utolsó szakaszát olvassuk ma. Program szerint ez az utolsó szakasz a mai igény. Tehát a Lukács evangélium a 19. fejezetének a 45. versétől a 48. versig terjedő szakaszt olvassuk. Azután bement Jézus a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat. Ezt mondva nekik, megvan írva, az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És minden nap tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői pedig igyekeztek őt elveszteni. De nem találták a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép rajta csüngött és őt hallgatta. Ha figyeljük ezt a fejezetet, akkor azt látjuk, hogy a templom, az épület foglalja keretbe. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy tévedés, mert templomról csak itt van szó. De ha jobban megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy mivel is kezdődik a történet, vagyis a fejezet. Mivel kezdtünk hétfőn? Ki emlékszik még? Mi volt az az első történet, amiről beszéltünk két részben? Zákeus. Nagyszerű. Zákeus. És hogy figyeltük, Zákeust, Jézust, egyszer csak hol találjuk magunkat, lejön a fáról, és Zákeus házában. És esetleg ez a ház templom már lesz. Gyakorlatilag az elején és a végén templommal találkozunk. Félrebeszélek? Lehet. Megtörténik. De az esvéreim az a hely, ahol Jézus van, az templommá változik. Nem attól lesz valami templom, hogy mitől csicsásabb, nagyobb, gazdagabban díszített épület, hanem a Jézus jelenlététől. Vagy ahogy Pál mondja. Ugye a Szentlélek templomban testünk, tehát ahol a Szentlélek Isten, ahol a Szent Háromság Isten jelen van, ott az a hely, templom már változik. Az ő jelenléte változtat templommá, életeket, És ezt láttuk ugye Zákeusnak az életében, és azt figyelhetjük meg, hogy a történet végén, vagy a fejezet végén az Úr Jézus bemegy a jeruzsálemi templomba, tehát Zákeus háza templomából a jeruzsálemi templomba megyünk, és ha össze egymás mellé tesszük a két épületet, akkor azt látjuk, hogy amikor Jézus eljön Zákeus házából, egy vámosnak a háza, a szennynek, a bűnnek a háza, a törvénytelenségnek a háza templommá lesz Jézus által. És micsoda kontraszt, hogy a szent hely, aminek eleve templomnak kéne lenni, és ott kéne az Isten jelenlétét találni, az meg, amikor Jézus megérkezik, nem én mondom, ő mondja, rablók barlangja. Ugye? Ott csodálkoznak, hogy hova megy be Jézus, a bűntanyára? És kiderül, hogy ez a bűntanya rövid időn belül tisztább, szentebb hely lesz, mint a templom. Mert rablók házává, barlangjává tették. És szabad így is figyelni erre, hogy ha levesszük a tekintetünket Jézusról, mindent elrontunk. Milyen tönkre teszünk. Az a templom, az az épület még kívülről templom volt, de amikor bemegy Jézus, egész mást lát, ott valami elrombott. De kezdjük ott, hogy azt olvassuk, azután bement a templomba. Miután? Vagy láttuk azt, ahogy bevonult Jeruzsálembe. Hogy vonult be? Hallottuk. Szamárháton a nép azt gondolta, hogy itt a király. Itt a politikai értelembe vett király. És én úgy gondolom, hogy azután bement a templomba, hogy ott az emberek elámultak. Mert nem ezt várták. Nem ezt várták, hogy Jézus a templomba megy. Hát ha ő benne mi a királyt látjuk, akkor Heródes palotájába kellene mennie, vagy a helytartó székhelyére, katonasságot gyűjte, átvenni a hatalmat, de nem a templomban. És Jézus oda megy, ahol nem számítanak rá, ahová nem várják, vagy mondhatnám úgy, máshova megy, mint amit elvárnak tőle. Na most drága testvéreim, mi is majd hazaindulunk. És hova fogunk menni? Hova fogsz menni innen? Hova mész holnap? Holnap után? Oda-e, ahova elvárják? Ahol a világ akarja, hogy megjelenj? Vagy oda megyek, ahova az én Uram Jézus, vagy az én mennyei Atyám várja, hogy menjek? Jézus a templomba megy, nem egy jó partit szervez, hanem a templomba, az Atya közösségébe, az Atyával való kapcsolatot keresi. Tehát következő, hogy hova fogsz menni. Hova fogsz menni rendszeresen? Mit keresel? Mit keresek? Mit keresünk? A vele való közösséget, vagy az embereknek a tetszését. És ahogy bemegy a templomba, akkor azt látja, hogy vannak dolgok, amik nem odavalók. Bemegy és kezdi kiűzni az árusokat, vagyis árusokat talál ott, és Jézus tudja, hogy ezek nem odavalók. Annyit kell tudnunk, hogy jól lássuk a történetet, hogy ugye a jeruzsálemi templom az egy hatalmas épületkomplexum volt. Tehát nem olyan, mint a mi templomaink, bemegyünk az ajtón, ott vagyunk az Isten tisztelet termébe, és akkor ott leülünk a padokra, és ott minden végbe megy, meghallgatjuk az igét éneklünk, imádkozunk, hanem ugye több udvarra volt fölbontva. Előbb volt legkívül, tehát ahogy jön a bejárat, az első udvar volt az úgynevezett pogányok vagy népek udvara, vagyis a nem zsidóké. Tehát Isten abban az időben is gondolt azokra, akik nem zsidók, akik mások, akiket esetleg a zsidók, a hívők lenéznek, megvetnek. Igen, Isten mindig gondol azokra, akik kiesnek az emberi kosárból, akiket mi megvetünk, lenézünk, akiket talán a templomba se engednénk be, mert oda nem megfelelőek. Igen, Isten gondoskodott, hogy legyen egy pogányok udvara, ahol ők érdeklődhetnek, imádkozhatnak, és átélhetik az Isten jelenlétét. Beljebb nem mehettek. Beljebb aztán volt férfiak, nők udvara, és úgy jött a templom, ugye jött az oltár, aztán a szentély, szentek szentje, a legbelsőbb hely, ahol Isten kijelentette magát, megjelent. És amikor Jézus bemegy erre a külső helyre, azt látja, hogy ott árusok vannak, és hát nem szól semmit, de kitakarít mindent, mert mondja ezeknek az árusoknak nem ott a helyük. Na most mit árultak a templomban? Ugye a Ószövetség Isten tisztelet központi eleme az áldozat. És az áldozat bemutatásához árultak ott állatokat. Meg ugye fizették a templomadót, és akinek nem sékelje volt, azt ott beváltották. Mondhatnánk bank, meg piac egymás mellett. El lehet gondolkodni, mi van az életünkben, piac, meg bank. Itt egyébként mi a legfontosabb? A piac, meg a bank. Mit adnak, mennyiért, hol váltunk be, és bejön az egyházba, és piac, meg bank. No, tehát ugye ez van ott. Még rá is lehetne mondani, hogy mi a probléma ezzel? Mi a probléma? Hát az áldozathoz szükséges állatokat árulták. Aztán lehet, hogy a nép azt mondta, hogy de jó ötlet behozni ide, mert ugye, hogyha én Galileából jövök több száz kilométerről a templomba, legalább nem kell magammal hozni, még azt a kis galambot sem, nem hogy a bárányt vagy a borjút, hanem ott helybe vásárolhatom meg. Ó, azt hiszük ám, mi vagyunk a zsenik. Ők is kitalált, ők is tudták, mi a jó, a kényelem. Nem. És a nép örült, mert azt mondja, nem kell hoznom, ott veszem meg a helyszínen. Nem, hát üzletközpont Óbudán, nem úgy van. Ott egyben megveszel mindent, és nem kell fáradni. Hát mit csinálunk mi? Ugye még a templomból is. Tehát igen, vannak dolgok, amik külsőre jónak tűnnek, azt mondjuk ott a helye az életünkben, ott a helye a templomban, mert kényelmesebb, egyszerűbb, de nem biztos. Nem biztos, hogy az ige ezt támogatja, nem biztos, hogy Isten azt mondja, hogy ott a helye. És mit látunk? Jézus megtisztítja ezt a templomot, mert azt mondja, nem ott a helye ezeknek a dolgoknak. És el kell gondolkodni, szembenézve önmagunkkal, Isten előtt, hogy mik azok a dolgok, amikre Isten azt mondja, hogy nem ott a helyük. Én talán azt mondom, hogy jól megférnek ott. Viszont Biblia, meg pornókönyv, miért ne férhetne meg ugyanazon a polcon, igaz? Nem fog szólni a Biblia egy árva szót sem. Hogy eddig megfért, ezután is. Igaz? A telefonokban, a számítógépemben. Milyen könyvjelzők vannak? Milyen oldalaknak a jelzői vannak? Úgy gondoljuk, ahogy eddig megfért ott, hogy ide mentem, oda kattintottam, tisztátalan dolgokra, pogány dolgokra, ezután is megfér ott. Ahogy eddig megfért ott a cigaretta, az alkohol, ezután is. De mi történik, amikor Jézus bejön, elkezd tisztítani. Vagyis kiderül, hogy ami régen elfért, aminek régen ott létjogosultsága van, annak már nincs ott helye. Nincs ott helye. Persze el lehet gondolkodni az ige fényében azon is, hogy vajon a zászlóknak, himnuszoknak, egyéb ilyen nemzeti, meg nem tudom milyen dolgoknak, politikai kampányoknak van-e helye? Van-e? El lehetne gondolkodni. Ugye, mert ha ezt mellé tesszük az áldozati állatok jelenlétéhez, akkor azt mondom, ha az állatoknak, az áldozathoz szükséges állatoknak nem volt helye ott, akkor ezeknek hogy lehetne jele, helye? Tehát ezeket szembe kell néznünk. Jézus lényébe tekintve, hogy vajon van ezeknek létjogosultsága. És mit mond? Hogy nem mond semmit, hanem először kitakarítja. Tehát így kezdi. Kitakarítja az életünket. Aztán azon is el kell gondolkozni, hogyha ugye templom, és az ige azt mondja, hogy a testünk, a Szentlélek temploma, hogy mi az, amit beviszek a templomba. Mi az, ami a saját életemben, ha azt mondom, hogy templom, de mégis elszér, megszér ott. Végig kell gondolni. Ugye szoktam mondani, hogy azért még annyi van a legtöbb emberben, hogy ha most én fognám és rágyújtanék egy cigarettára, fognék egy boros üveget és besétálnék egy vasárnapi istentiszteletre, ezen megbotránkoznának és kivágnának onnan szívistől meg boros üvegestől. De testvéreim, hogyha a testem a Szentlélek temploma, akkor el kell gondolkodni, hogy ezeknek ott, akkor miért van létjogosultsága? Akkor miért tűröm ezeket meg? Meg a parázna gondolatokat, meg a trágár beszédet. Mert az a felháború. Nem felháborodnám? Ha bejönne valaki és káromkodna a templomba, nem háborodnám föl? De hát a testem a Szentlélek temploma. Akkor azon miért nem háborodok föl? Amiket oda beviszek, amilyen tartalmakat, vagy ami kijön belőlem, ugye mit mond Jézus, hogy ami a szívben van, az jön ki a szájon keresztül. És hogyha olyan tartalmak jönnek ki, ami nem fér meg a templomba, aminek nem nincs helye a templomba, akkor azt jelenti, hogy ki kell takarítani, ki kell takarítatni. Tehát Jézus megy, és kitisztítja a templomot, és utána megindokolja, hogy miért teszi ezt. Megindokolja. Mégpedig így megvan írva. Megvan írva. Tehát Jézus mindig az ige vezeti. Mindig azt teszi, ami megvan írva. És hát ugye ennek a mai délelőttnek, ha minden igaz, az a címe, hogy program. Az egyik Jézustól készített programunk, hogy tenni, ami megvan írva. Ez egyik program. Azért fogalmazódott így meg az utolsó napra bennem, hogy a program, hogy lássuk azt, hogy nem arról van szó csupán, hogy eljöttünk ide, eltöltöttünk néhány napot, hazamegyünk, és folytatjuk tovább az eddigi életünket. Hanem arról, hogy Isten belenyúl az életembe, ha engedtem ugye neki, és onnantól kezdve kapok egy új életprogramot. Tehát kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy megtértem, meg megkereszteltek, meg néha urvacsorázok, meg karácsonykor a templomba vagyok, vagy rendkívüli eseményekkor ott örömködök, hanem azt jelent, és aztán nem vagyok sehol, meg azután ugye, úgy élek, mint a világ, hanem azt jelenti, mi a program, tenni, ami megvan írva, vagyis az igéhez igazítom az életem. Innentől kezdve már azt keresem, hogy mi van megírva. Van olyan, hogy az Úr Jézus is megkérdezi, például egy hozzám érkező írástudótól, hogy aki föltesz kérdéseket neki, hogy hát mondd meg nekem, hogy mi van megírva a törvényben, és hogyan olvasod. Tehát Jézusnak nagyon fontos, hogy mi van megírva. Mi van megírva. És legyen ez egy program, legyen nekünk is ez fontos, hogy minden nap, mindig, amikor elindulok, vagy azon gondolkodom, most mik is a feladataim, mit kell megtenni, vagy megtegyek-e valamit, hogy fölteszem a kérdést, mi van megírva. Pál apostolnál is többször olvassuk, hogy amikor kérdéssel fordulnak hozzá a gyülekezetekből, mielőtt válaszolnak, azt a kérdést teszi föl, de mit mond az írás? Hogy mit mond az írás? Ez ugye azt is feltételezi, hogy visszük magunkkal a Bibliánkat. Mármint olyan értelemben, hogy amikor hazaérek, akkor is fontos lesz, előveszem, és tényleg megkeresem, hogy mit mond az írás. Ugye néha megtörténik velünk, hogy ha valamiben elakadunk, megkérdezünk valakit, hogy na most itt mit tegyek? Szerinted mi a helyes? És Jézus arra irányítja a figyelmünket, hogyha ne egymást kérdezzük. Mert pont ez a lényeg. Hát ha visszamegyek oda, ahol voltam, és ha ne a nem hívő ismerősömet, eddigi barátomat kérdezzem, hanem kérdezzem meg az igazi barátomat, Jézus. Te mit szólsz ehhez? Te mit tennél ebben az élethelyzetben? Mit mond a te ígéd? Mert én azt szeretném tenni. Nem az az érdekes, hogy mások mit mondanak, mi a véleményük, szerintük mi ebben a helyzetben a megfelelő döntés, hanem mit mondasz te? Mit mond az írás? Mi van megírva? És ha valaki eddig ezt így kérdezte, kérdezze ezután is, és aki nem, az pedig kezdje el. Tekintsen rá, hogy ezt kaptam Jézustól. Ezzel megyek haza. Ez a feladat, hogy minden nap keressem és tegyem, valósítsam meg azt, ami megvan írva. Ugye már tegnap is beszéltünk a hegyi beszédről, ahol annyi mindent elmond az Úr Jézus. De ugye ott nem csak olyan dolgok vannak, hogy túlságosan leragadtunk mi itt ennél az ellenség képnél, meg minden, nem csak az van, hogy mit csinálja az ellenséggel, nem csak az van, hogy hogy néz rá a másik nemre, nem van ott olyan is, hogy ne aggodalmaskodjatok. A ti életetek felől mit tesztek, miben ruházkodtok, hanem bízzatok a ti mennyei atyátokban, bízzatok abban, hogy ő tudja, mire van szükségetek. Tehát ez is beletartozik, meg a többi dolog is, vagy ugye miért nézem a szárkát a másik szemébe, mikor az enyémben gerenda van. Tehát annyi mindent mond programként Jézus, hogy ugye ezt komolyan kell vennünk és tenni azokkal is, amikről tegnap beszéltünk, meg mindazokat, amikhez ezután helyez a szívünkre. Aztán elmondja Jézus, hogy megvan írva, az én házam az imádság háza. Az imádság háza. És ugye ti pedig rablók barlangjává tettétek, tehát jelen pillanatban nem az a templom, nem azt a funkcióját tölti be, amire Isten szánt. Az ugye jelenleg nem imádság háza. És ugye mi is azért vagyunk itt valahol, mert nem annak a rendeltetésnek megfelelően éltünk, amire szánta Isten az életünket. A testünk templomá ma nem templomként fungált. Ugye nem templom volt, hanem egész más dolgokra használtuk az életünket. Valahogy úgy, mint ugye Zákeusnál is láttuk, hogy egyáltalán nem volt templom, se a háza, se az élete, addig, amíg Jézus oda meg nem jelent. Tehát mit mond Jézus? Az én házam imádság háza. És azért tűzte ki az árusokat, hogy visszaállítsa, helyreállítsa a templomot, erre a funkcióra, hogy újra imádságháza legyen. És azért vagyunk itt, hogy, és azért hívott ide Jézus, hogy az életünket imádságházává, templommá akarja formálni. Szoktuk azt is mondani, hogy a templom az Isten rendelője. Az Isten rendelője. Tehát arra adatik, hogy gyógyuljon az életünk, hogy oda megyek, ahol az ige szól, és engedem, hogy az Úr gyógyítsa az életemet. De ebben én láttam egy másik programot. Tehát mit mond Jézus? Az én házam imádság háza. Vagyis mi a program? Mi a feladat? Az első tenni, ami meg van írva, a második program, tedd imádság házára az életedet. Tedd imádság házára. Az egyik, hogy tedd, ami meg van írva, másik pedig az életem, hogy legyen egy imádságos élet. Egy olyan élet, ahol jelen van Isten, ahol kapcsolatban vagyok vele, mert a kapcsolat által gyógyul az életem. Ugyanis lehet templomban imádságházává az életem? Biblia imádság és szolgálat által. De hogy viszem magammal a Bibliámot, tehát haza, vagy ha otthon van, leveszem a polcról, elkezdem olvasni, és elkezdem imádság által építeni az Úrral a kapcsolatot. És ami még hozzátartozik, ugye a szolgálat, vagy mondhatnám a bizonyságtétel, hogy amit kapok az Úrtól imádságban, bibliaolvasás közben, azt elmondom, továbbadom a másiknak, meg ugye előbb mondtuk tenni, tehát megvalósítom az életemben azt, amit olvasok, hogy hiteles legyek. Hogy hiteles legyen a bizonyságtételem, hogy mások is láthassák azt, hogy mindaz, amiről beszélek, az az életemben is megjelenik. Mert ez a lényeg. Tehát nem az a lényeg, hogy elmondjuk, hogy én voltam egy alkalmon, hanem lássák meg, hogy hol is voltam. Az vegyék észre, hogy jelen van az életemben a Krisztus. Mint ahogy erről már beszéltünk az elmúlt napokban. Tehát a templom imádságháza rendelő, és beszéltük ugye, hogy ami meg van írva, azt tegyük imádságházára az életünket. És ami még itt fontos, hogy a templom, az jelenti a gyülekezetet is. Ugye a templom, ott van Isten népe, ott van egy közösség. A gyülekezet. Persze mindegy, hogy milyen a formája annak az épületnek. Ezzel azt akarom a szívünkre helyezni, hogy fontos, hogy Bibliát olvassunk, fontos az, hogy imádkozzunk, de ugyanolyan fontos, hogy keresse közösséget, gyülekezetet. Ugye akik lekérem vannak, igenis menjek el minden héten a Biblia órára. Menjek el, hogy halljam az Isten üzenetét. Ha lehet, akkor vasárnap menjek ki Isten tiszteletre. Aki máshol van ott, keressem a gyülekezetet, keressem azt a helyet, ahol közösségben lehetek Istennel és a másik testvérrel. Hogy valóban épülhessek mások bizonyságtétele által, meg én is el tudjam mondani másoknak. Tehát hallják azt, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Isten az életemben. Mert a gyülekezetben is fontos, hogy lássák, hallják, hogy Isten ma is munkálkodik másoknak az életében is. Tehát Jézus bemegy a templomba, kiűzi az árusokat, megindokolja miért, visszaállítja imádságházává, aztán azt olvassuk, minden nap tanított a templomban. És jó, hogyha a szemünk előtt van, hogy milyen napok ezek. Virágvasárnap utáni napok, amelyeket lassan követ nagypéntek, a keresztnek a napja. Jézus nagyon jól tudja, hogy mi fog rá várni. És nem a maga életét kezdi el megszervezni, hogyan kerüljen el a keresztet. Nem is azt mondja, hogy ha nem sokára megfeszítenek, akkor most már kicsit magammal kell törődni, hiszen tudjuk azt, hogy börtönökben is, amikor halálra ítélnek valahol, valakit, ahol még van, ugye, halálos ítélet és kivégzéseket végrehajtanak, még ott is állítólag az utolsó napokban teljesítik az utolsó kívánságot, visznek, ugye, jól megvacsorázhat, vagy megebédelhet, hogy az utolsó napját tölti az életben. És Jézus nem önmagára koncentrál. Nem azt akarja, hogy na, ezt a néhány napot minél jobban éljen meg. Ugye hányszor ott van, hogy jó, most már úgy, ahogy van, arra kell figyelni, hogy minél jobban töltsem el ezeket a napokat, ami még hátra van az életemből. És mit látunk? Jézus minden nap tanít a templomban. Tehát nem magával van elfoglalva, hanem azokkal, akik hozzájönnek, a rábízottakkal van elfoglalva, azokkal foglalkozik és azokat tanítja. És az emberek mennek hozzá, mert akarnak Jézustól tanulni. Ez a következő dolog, hogy itt átéltük, hogy Jézus tanít minket. Ugye, tehát azt, hogy hallottuk a ige magyarázatukat, az azt jelentette, hogy az Úr Jézus formál minket belőlről, másrészt tanít. Tanít Isten országa dolgaira, tanít Isten akarata szerint élni, és ez azt jelzi, hogy ezek az emberek újra és újra mentek Jézushoz, hogy folytatnunk kell a tanulást. Tehát nem mondjuk azt, hogy oké, ott voltam 4 vagy 5 napot vadban, és ez nekem elég. Tovább kell haladni. Tovább kell tanulni, és ugye Jézustól. Tehát keresem továbbra is Jézust, megyek oda azzal a készséggel, nyitottsággal, hogy itt vagyok, Uram, szólj, itt vagyok, taníts, kész vagyok befogadni azt, amit mondasz, és akarom ugye a tanultakat átvinni a gyakorlatba. Mert ennek az a másik oldala. Tehát senki ne úgy álljon a Bibliához, vagy akár ehhez a néhány naphoz, hogy itt kaptunk egy elméleti oktatást, részt vettünk egy kurzuson, ezt letudtuk, ugye, és várjuk, hogy kapjunk egy papírt, hogy teljesítettük ezt a kurzust, és azt vége mindennek. Nem. Hány helyen lehet látni? Elvégeznek emberek kurzusokat, megvan a papírjuk, de nem fogja használni. Hányan végeztek hittanképzés, hányan tanítanak hittan. Hányan végezték el, megvan a papír, de végzik is a gyakorlatban. És Jézus pontosan azt akarja, hogy mindent, amit tanultunk, ültessük át a gyakorlatban. Tehát az elméletet esetleg elsajátítjuk, de azt mondja, hogy most dolgozzuk ki a példát, ugye, mint egy matek órán. Nem elég tudni a képletet, hanem utána kapjuk a feladatokat, és azt mondja, na most, amit képletben elmondtál, azt alkalmazd, old meg a példát. És Jézus is ezt akarja a minden napokban, hogy oldjuk meg az életünk példáit, feladatait, ami elénk jön. És tehát tanuljunk tőle, és amit megtanulunk, azt alkalmazzuk és vigyük az életbe. Mit olvasunk itt, hogy minden nap tanított a templomban. Ez nagyon lényeges. Minden nap. Minden nap. És itt már úgy gondolom, hogy mindenkinek hegyezünk el a fülét, meg a szívét hangolni, és elcsendesedni, és föltenni a kérdést, hogy minden nap? Hogy én minden nap megyek Jézushoz tanulni? Hogy én minden nap kézbe veszem a Bibliát, és olvasom? Hogy ahány lehetőség van egy héten, annyiszor vagyok ott a gyülekezetben, és hallgatom az igét? Vagy csak megelégszek egy nap? De a múltkorában, már lehet, hogy a héten is említettem, ugye valakikkel beszéltünk, és akkor hát úgy megemlítette, hogy hát jó lenne egy héten egyszer elmenni templomba. Tehát ő még nem ott tartott, hogy elmegy egy héten egyszer templomba, hanem hogy jó lenne egy héten egyszer elmenni templomba. És akkor úgy felvetettem, hogy rendben van, de korábban beszéltünk arról, hogy a Biblia olvasás, lelki táplálkozás. A Biblia az Istentől kapott lelki eledel. És akkor mondom, oké, hát jó, egy héten egyszer templomba, de most akkor kövesse ezt a metódust, és gondolja el, hogy elég enni egy héten egyszer a vasárnapi ebédet. Nem? Ha lelki táplálkozás elég egy héten egyszer, vasárnap a templomban, akkor próbáljuk meg, hogy egy héten egyszer kajálunk. Meddig fog ez menni? Lehet, hogy már a következő vasárnap is gondok lesznek, ugye? Ha addig nem eszek. Testvéreim, ha így gondolkodunk, akkor legyengül az életünk. Tehát azt, amit most fölvettünk, esetleg erősödünk lélekben, ha ezt ma, ha hazaérek, és holnap, ha Isten adja az új napot, nem ülök oda újra a Bibliámhoz, nem olvasom, nem keresem az Urat, akkor visszafejlődök, meg fogok betegedni, és meghalok. Biztos most van, aki azt mondja magából, hogy hülyeséget beszélsz, mert én még ki tudja mióta nem olvastam a Bibliámat, és élek. Hát persze. Csak hallottuk a héten, hogy van lelki halál is. Lélekben halok meg. Ott belülről. És ugyanoda jutok. És ha lélekben meghalok, ha megszakad a kapcsolatom Istennel, mi történik? Visszakérezkedik a régi dolog. Mert már magamban maradok. Újra megfogom a poharat, újra a gyógyszerek kellenek, mindenre nyugtató, fájdalomcsillapító, meg ki tudja mi. Ugyanúgy visszakerül a szemét, amit kidobtam. Ugye Pál apostolt már itt idéztük a héten, ugye, hogy azt mondta, hogy ami valamikor nyereség volt, nagy érték a számomra, azt kárnak és szemétnek ítéltem Jézus Krisztus nagyságáért. Ez akkor történt, ahogy a damaszkuszi úton megismerte Jézus, és aztán félrevonult, csendességbe, hogy még jobban megismerje őt, és minden átalakult, és minden szemétté lett, ami azelőtt érték volt. De amikor a Filippi levélben ezt leírja és megfogalmazza, még hozzáteszi, hogy most is kárnak és szemétnek ítélek, mint 20 év múlva is. Ugyanúgy látta a régi dolgokat, hogy szemét. És szabad ezen is elgondolkodni, hogy lehet, hogy valamikor, amikor Jézus belépett az életembe, bizonyos dolgok szemétté váltak. De az elmúlt években vajon hány tért vissza közülük? Hogy van-e olyan, ami újra vissza kéreckedett? Hogy újra értékké vált az életünkben. És hogy ez ne történjen meg, hogy ne a szemét térjen vissza, az az a szükséges, hogy minden nap. Minden nap olvasni az igét, minden nap imádkozni, mert ugye szoktunk arról is beszélni, hogy az imádsággal kapcsolatban az imádság a lélek lélegzett vétele. Hogy az imádság olyan, mint amikor lélegzünk. Hogy odaborulunk az Úr elé, kimondjuk magunkban a, ból a káros, fertőző anyagukat, És belélegezzük Isten mennyei világának, a kegyelem világának, a tiszta levegőjét. Na most, drága testvéreim, lehet azt úgy csinálni, hogy két naponként lélegzek?
Nem.
Vagy minden nap csak egyszer lélegzek?
Nem.
Miért nem?
Majd nem élünk, megfordulnak.
Így van. Akkor imádság nélkül élhetünk? Tehát ezért fontos. Az ige és az imádság minden nap. Tehát minden nap megyek a Jézus iskolájába, tanulok tőle, és ad tankönyvet is. Igen, Isten ad nekünk tankönyvet. Nem csak azt mondja, hogy menj fiam és élj úgy, ahogy én szeretném, hanem ide adja a tankönyvet, amiből megtanulhatom, ugye úgy, mint ahogy iskolába jártunk, ott is adtak tankönyvet, amit kézbe kellett venni, el kellett olvasni, vagy mondhatnánk, hogy Isten ad ahhoz az élethez, amit ő szeretne, használati utasítást, ugyanúgy, mint hogy az eszközeinkhez kapunk. Ugye, veszünk egy új készüléket, amellé ott van a paksa méta, hogy hogyan is kell azt használni. És sokszor átéljük, hogy tényleg szükséges, mert hiába volt nekem 10 évvel korábbi eszközöm, amelyen már annyit változtattak, hogy nem tudja az ember sokszor még bekapcsolni se, mert nem ott van a bekapcsoló gomb, vagy hogyha valakik használják a telefont, csak ugye, az okostelefont, elég, ha csak az operációs rendszerére gondol, hogyha automatikusan frissíti magát, mit tudom én, a 11-esről a 13-asra, akkor bekapcsolja, és kiderül, hogy bizonyos dolgokat már nem ott talál meg, mint az előző kiadásban. Hát Isten is ad nekünk így használati utasítást, mert nélküle nem tudjuk jól élni az életünket. De az a lényeg, hogy ezt a tankönyvet, ezt a használati utasítást kézbe veszem-e? Hogy azt mondom, ugyan már, én értek hozzá. De testvérek, hagyj mondjuk azt, hogy azért vagyunk itt, mert kiderült, hogy nem értünk hozzá. És mindenkinek azért alakult úgy az élete, mert ez arra világít rá, hogy nem értünk hozzá. Segítségre van szükség. Igen, azért kerültünk ide madva is, mert szükségünk van az Isten segítségére, szükségünk van a tőle való tankönyvre, hogy meg tudjuk tanulni, hogyan kell Isten szerint élni, mi az, amit tőlünk vár, hogyan akarja, hogy haladjunk, növekedjünk az életben. És a tankönyv meg használati utasítás, ugye iskolába jártunk, már nem is mai tinédzserek vagyunk, de általában egy-egy óra hogy zárult, amelyik vissza tudunk emlékezni. Elmondta a tanár a tananyagot, aztán hogy bocsátott el? Házi feladat, nagyszerű! Mi még emlékszünk, lehet, hogy a maiaknak már nincs, nem tudom. Ugye? Kaptunk házi feladatot, amit általában nem szerettünk, vagy nem mindenből, ezt meg kellett csinálni. Én is adok házi feladatot. Az egyik házi feladat, hogy olvassuk el Lukács 19-et, elejétől cettig, ha hazamegyünk újra. Egybefüggően. Miért? Hogy előjöjjön mindaz, amit hallottunk. És próbáljuk a magunk csendjében úgy olvasni, hogy közben rakjuk oda bele magunkat. Hogy mit is mond nekem, és hol vagyok én? Lehet, hogy én vagyok az a Zákeus. De vajon lemásztam-e már a fáról? Lehet, hogy kicsit azt mondják, hogy tehát ne értsük félre, a fáról való lemászás, nem az evolúcióra gondoltam, hanem mint Zákeus, hogy lemászok el, és aztán engedtem el, hogy Jézus a házamba jöjjön. Mert nem elég a fáról lemászni, hanem kell, hogy Jézus bejöhessen a házba, az életembe, és akkor lesz templom már. És így tovább. Nem akarom végigvenni ezt a fejezetet, mert végigvettük. Aztán ez megvan, a másik házi feladat, hogy ha még nem olvassuk a Bibliát folyamatosan, kezdjük el. Vagy valamilyen vezérfonalán segítségével, vagy úgy, hogy aki még eddig abszolút nem olvasta, vagy csak keveset, valamelyik evangéliumot nyissuk ki, kezdjük el olvasni folyamatosan elejétől a végéig, és figyeljünk Jézusra. Figyeljünk Jézusra. És aztán így tovább. Apostolok cselekedetei, lehet újra evangélium, és úgy később mehetünk a levelekre, és ha átvettük az új szövetséget, jöhet az ószövetség. Mert az ószövetséget Jézus személyén keresztül érthetem meg igazán. Így van. Tehát ez a házi feladat, és most hallom a nagy lélegzetvétel. Köszi, de úgyse tudod leellenőrizni. Igaz? Úgyse tudod leellenőrizni, azt csináltam, amit akarok, te elmondhatod, mit olvassak. De egy az Úr látja, hogy mit teszünk és mi van a szívünkben. Kettő, vannak olyanok, akikről még ha akarom, én is ki tudom deríteni, hogy tényleg elolvassák-e. De a legfontosabb, hogy az Úr látja, mit teszünk, mi van a szívünkben, hogyan állunk a dolgokhoz. És adja az Úr, hogy tényleg úgy legyen, hogy azt tudja megállapítani, hogy azt teszem, amit mond. Itt már említette azt hiszem a Magdi az elején ugye a minákat. Kérdeztem, hogy melyik történettel kezdtük, a minák jutottak eszébe, és jó. Mert ugye ott mit mond Jézus? Hogy kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Vagyis azt tegyétek, amit mondtam nektek. Most mit mondott nekünk Jézus? Olvasd a Bibliát. Így van. Tehát olvasd a Bibliát, azt, amit benne olvasol, azt tedd. Ilyen egyszerű. Jó, köszönöm szépen.